édesanyám főztje. Kedves hallgatóinknak, alig ha kell bemutatnom azt a valakit, akinek először még nem fogom elárulni a nevét, de segítek, mint ahogy szoktam. Varázslatos szobrai vannak, Mária szobrai, Magyarország szobra, Erdély szobra, mese szobrai, és amikor az ember ezekre ránéz, akkor egyszerűen a gyerekkora jut eszébe, valami hihetetlen melegség fogja el, és úgy érzi, hogy megérkezett, miközben mosolyog. Nos, kitalálták? Igen, Józsa Juditról van szó, akit szeretettel köszöntök.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Katolikus Rádió hallgatóit, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra itt lehetek.
Itt vagyunk húsvét előtt, és el kell mondanom azt, hogy amikor néztem ezeket a szobrokat, főleg a családot, a Magyarországot, ahogy a gyerekeket magához öleli, akkor az jutott eszembe, hogy nem tudom nem megkérdezni tőled, hogy ami mindezt a szépséget és szeretetet magával hozta, kialakította, megformálta benned, gyakorlatilag az otthon. Mesélj az otthonodról. Mesélj azokról a hegyekről, völgyekről, amelyek varázslatosak. Aki nem volt ott még, annak próbáljunk kedvet csinálni hozzá.
Hát én nagyon remélem, hogy a Katolikus Rádió hallgatói közül nagyon sokan jártak már Erdélyben, és különösen Korondon, az én szülőfalomban. Valóban gyönyörű és varázslatos hely, Koronda Hargita lábánál fekszik, átfolyik rajta a Kebelet pataka, a legendák fűződnek a környező hegyekhez, völgyekhez, ott a Firtosvára, ott a Likaskő, a Tartódvára, vagy éppen nem messze Parajdon, a Sóbánya fölött, a Rapsonnévára. Gyönyörű, szép történetek, legendák fűződnek hozzá, és természetesen erős hagyománytisztelet és hagyományőrzés. Így az én családom is hagyományőrző család, nem is akármilyen, hiszen édesapám Józsa János fazekasmester, aki a korondi népi kerámiának egyik kiemelkedő mestere, és Istennek hála, apáról fiúra szállt a mesterség, jelen esetben leányra is, és hát neki köszönhetem, hogy én is kerámiával foglalkozom, de nem a hagyományos népművészeti kerámiákkal, hanem kisvasztikákat, agyagszobrokat mintázok.
Amiben azért ott vannak a legendák, ott vannak a mondák, aki nem ismeri ezeket a legendákat, Kővári Lászlót vegye el a 19. századból, vegye elő Orbán Balást, Jókai Mórt, Benedekereket nem sorolom tovább. Na de család! A család meghatározó egyénisége az édesanya.
Odahaza nálunk, ugye édesanyám a tyúkanyó, ő az, aki összefogja az egész családot, és 17 évesen hozzáment az édesapámhoz, és egy év alatt nagy-nagy szerelemmel és nagy-nagy türelemmel édesapám megtanította, hogy hogyan kell a korondi kerámiát díszíteni, írókázni, vésni, és a mai napig több mint 50 éve, hogy házasok, és valóban az összes kerámiát, ami kikerült a Józsa portáról, többnyire édesanyám díszítette, és hát az is igaz, hogy azóta már a sógor nőm, a bátyám felesége Hajnal, ő az, akit édesanyám megtanított, és továbbadott a mesterségnek a csinyedvényet, bizony tovább kell adni, mert mondtam, hogy apáról fiúra száll a mesterség, de bizony az asszonyoknak is feladata van, nem is kevés. És hogy milyen ünnepi készületek. Hát az ünnepek mindig csodálatosak. Ilyenkor külön ünneplőbe öltözik az ember lelke, és természetesen a családi tűzhely körül minden. Sok előkészület folyik ilyenkor, nem csak lélekben, hanem fizikailag is. Utána kell járni az alapanyagoknak, be kell szerezni mindent, hogy szép és igazán megfelelő étkek kerüljenek az asztalra. Szerencsés helyzetben vagyunk mi, mert, mint mondtam, a sógornőm, Hajnalnak a szülei igazából állattenyésztéssel foglalkoznak, és húsvét tájékán mindig tőlük szoktuk kapni a bárányt, mert hogy nálunk...
A kicsi berbécse.
Nem, ezek még, hát éppen nem szopós bárányok, hanem pár nappal az elválasztás után. Teljesen más, milyen az a hús, amit szabadon tenyésztett, szabadon élő állat húsát kóstolja meg az ember, mint amit zárt körülmények között, akár tápokkal, nem tudom én milyen gyógyszerekkel, nem is akarok erről beszélni, mert nálunk a család szerencsés helyzetben van ilyen szempont. De az is igaz, hogy a székely családokban nem egyszerűen csak piros tojással és felvágott sonkákkal várják a vendégeket, hanem nálunk igazi ünnepi ebédek vannak. Valójában csak reggelire szoktunk főtt tojást, akár piros tojást is enni, akár sonkával, akár felvágott sajtszeletekkel, és hát ordával is, ha éppen van már. Az ebédek viszont bizony-bizony 3-4 fogásosak, attól függ, hogy éppen a háziasszony hogy készül, és nálunk is mindig ilyen gyönyörű nagy ebédek voltak.
Én tudom, hogy az a bizonyos aranysárga, párafelhőt növelő húsleves kerül először az asztal közepére. Ezt édesanyját hogy szokta csinálni?
Hát az az igazság, hogy ez mindig az ő titka marad. Én megpróbáltam megtanulni, eltanulni tőle azt, ahogy a nő készíti. A gyerekkoromban emlékszem, hogy hajnalba kelt, hogy időbe oda készítse ezt a finom húslevest. Nagyon odafigyelt, hogy az milyen tyúk, amire készül. Mindig leszette azt a plusz sárga hájat, ami a tyúkon van, amit ő úgy gondolt, hogy az már nem kell, hogy belekerüljön. És hát bizony nagyon-nagyon lassú tűzön főzte, nagyon precízen pucolta, megkészítette elő a zöldségeket hozzá, és jó sok zöldséggel készült a húsleves, és mindig mindenikünknek a grízgaruska a kedvence, úgyhogy többnyire ezzel készültek ezek a húslevesek.
Tudod, mit mondtak nálam otthon mindig, hogy aki a grízgaruskát jól el tudja készíteni, az már mindent meg tud csinálni.
Ebben van valami igazság, mert nem egyszer próbáltam, és hol keményre sikerül, hol meg igen lágyra, úgyhogy van mit még tanulnom édesanyámtól. Ami nekem nagyon-nagyon a szájam íze szerint való, és még most is itt van az orromban az a finom-finom illat, friss zöld petrezselyem, amit rá szoktunk szórni mindig a húslevesre.
Mi volt a következő fogás, hiszen közben azért gondolom ment a beszélgetés, a tréfálkozás.
Valóban így van, de azért ne felejtsük el, hogy egy fazekas családról van szó, tehát nálunk egyébként is a hétköznapok is úgy zajlottak, hogy minden reggel, mondjuk 9-10 között volt a reggeli, ebéd az talán 1 és 2, ha nagyon megcsúsztak a munkálatok miatt, akkor 2-3 között, és aztán a vacsora az pedig 6-tól 8-ig, attól függ, hogy megint a munkálatok hogyan engedték, hogy valóban körbeülhessük az asztalt. De minek utána nagyobbik bátyám még Székelyudvarhelyen élnek, a sógornőmmel és 2 gyerekükkel, így az ünnepnapokon mindig hazajönnek, és akkor kiegészül az egész család együtt, és most már jó nagy asztal kell, hogy mindannyian elférjünk körülötte, egy nagy ovális asztalunk van, és hát édesapám szokott asztali áldást mondani, és az áldás után lehet a tereferének vagy a cserfességnek helyet adni. Óhatatlan, hogy azért nálunk nem szűzi csendben zajlik az ebéd, hanem beszélgetésekkel, és hát persze hát a finom étkeknek az ízlelgetésével, mert annál finomabb nincs, mint hosszú idő után újra az embernek az édesanyja főztjét kóstolgatni.
Mi volt a második fogás?
Változó. A második fogás az közösen szoktuk eldönteni, hogy ki mit kíván. Ugye most már Budapesten élek egy ideje, hazamegyek, mindig próbálnak olyanokat készíteni, ami az én kedvenceim közé tartozik, legalábbis az egyik napon biztosan, és természetesen a húsvéti hagyománynak megfelelően a bárány az nem maradhat ki. Nagyon finom báránysülteket szokott édesanyám készíteni, hagymás krumplis salátával, nem tudom, hogy az mennyire ismeretes a magyar konyhában, de ez nálunk különösen. Magát a báránysültet fehérborral szokták készíteni, és van, amikor petrezselyem zöld vagy csombor is kerül rá, különleges ízt kap ettől, és valami fenomenális illata van. Előételnek még a leves előtt előfordul, hogyha a döntés úgy történik, hogy a bárány aprólékot is elkészíti. A bárány aprólék az egy különleges dolog, soha máskor nem enném meg, de ilyenkor húsvétkor igen. Az azt jelenti, hogy a báránynak a vérét, a máját, a szívét és a veséjét szokta megfőzni, nagyon-nagyon finomra összeőrölni, és jó sok petrezselyem zölddel olajon ezt megpárolja, kisüti, és valami különleges és semmihez sem hasonlítható ízű étek kerül ki. Egyfajta megújulásként, mert ugye ez is a hagyományhoz és a termékenységi varázsláshoz tartozik, ami a húsvéti ünnepkörhöz elengedhetetlen, hogy a vér megvált bennünket, és így a bárány vére is egyfajta megváltás. Ez megmaradt, ez a hagyomány. Az biztos, hogy a családnak közösen kell dönteni, hogy kinek van éppen kedve ezt az étket megenni. Kedvencemet nem említettem, én nagyon-nagyon szeretem a megyszószt. A sültekhez különösen, hogyha csirke, pulyka vagy éppen a tyúkhúst finom pirosra megsüti még pluszban a sütőben, akkor az bizony megyszószal, krumplipürével csodálatos, és mondanom se kell, hogy nem lehet ellenállni, legnagyobb fogyókúra közepette sem.
hogy a húsokról van szó, akkor nekem tudod, mi jut eszembe? A piros kokolyza.
Hát igen.
Az piros áfonya.
Valójában ugye vadat halat, mi jó falat. Nálunk a vadat kevésbé, én nagyon-nagyon szeretem, különösen a szarvas hús szeleteket, vagy a szarvas ragút, a szarvas pörköltet, összpörköltet, és azt én szoktam készíteni itt már a budapesti konyhámba. Valóban erdei gyümölcsökkel, egy-egy gyümölcs öntette, vagy éppen áfonya lekvárral, és hát akkor illik hozzá áfonya likört kínálni, amit Erdélyből szoktam hozni.
Na most nyeltem egy hatalmas nagyot. Tovább, mi a következő?
A harmadik fogás az a desszert, és nálunk húsvét tájékán elengedhetetlen a finom foszlós kalács. Édesanyám kalácsa semmihez se fogható, sokkal puhább, lazább, mint amit szomszédoknál vagy ismerősöknél szoktam fogyasztani. Igazából dióval vagy mákkal szoktam megtölteni, és sok-sok vaníliát és nagyon sok citromhéjat reszel bele, és ettől valami különleges illata és különlegesen finom íze van.
Tudod-e, hogy hogy kell csinálni? Mit lestél el édesanyádtól?
Amikor már akkoracska lettem, akkor bizony segítettem neki a kalács dagasztásában, és hát az nyilvánvaló, hogy a konyhát egy kicsit előmelegítve, soha nem a hideg konyhába dagasztunk, vagy készítünk elő kell tésztákat, ez fontos a kalácsnál különösen, és hát egy nagy-nagy tálba édesanyám szokta összekészíteni a hozzávalókat, mindig megnézte, hogy milyen tojással, ha az nem volt elég szép sárgájú tojás, azt bele se tettük, és hát bizony fáradtságos munkával mindaddig kellett ezt dagasztani, amíg gyönyörűen laza lett, hólyagos lett, de hát azt elárulom, hogy édesanyám volt az, aki megállapította mindig, hogy most már teljesen jó, nem kell több tej, nem kell több semmi bele, úgyhogy hát ezt nekem még tanulni kell, próbáltam én itt már egyedül is sütni, de az nem volt tökéletes.
Tudod, hogy a liszt nem mindegy, hogy milyen.
Az az igazság, hogy az anyai nagyszüleim földműveléssel foglalkoztak, fönt a Hargitán, gyakorlatilag a kalondatetőn volt a cikkatanyán az ő földjeik, hát szinte a sziklába termeltek szegények. És hát nem a legjobb búza lett, de ami búza lett, bizony a nagyapám megőröltette malomba, és attól függ, hogy milyen céllal, hol kenyérnek, hol kalácsnak, olyan módon őrölték a lisztet. És ebből készült nálunk is sokszor a kalács, és hát a nagyszüleimnél, a nagyanyámnál fönt a tanyán a bizony a finom-finom házi kenyér, amihez foghatót nem is ettem. Igen, pityókás kenyér volt, fateknőbe dagasztotta ő meg, és hát sose felejtem el, ahogy ugye a kenyereket dobta a lapáttal a kemencébe, és a maradékot a teknő oldanáról lekapirgálta, és egy ilyen kis madárka formájú dolgot hajtogatott belőle, és azt ott a kemence patkán elől sütötte meg a szénbe, és hát amikor az kisült, ezt kukurinak hívtuk, hát mi gyerekek összeveszekedtünk rajta, hogy kikap a nagyobb darabot, de hát az volt az egyik legfinomabb sütemény az egész gyerekkoromból.
Ezt viszont apámnak a környékén vakaréknak mondták, és szamárkötelet fontak belőle.
Milyen érdekes. Én hallottam a pálfalviaktól, hogy ott vakarúnak mondják, hogy anyai nagyanyám Pakot Juliska nagyon pálfalvi volt, és ő betűsen beszélt. Sokszor szidott bennünket, úgy a rosszaságot csináltunk, hogy kutyagyilkos teremtötte, és ezen mi nagyon-nagyon jókat nevetgéltünk, mert ő nála fent a tanyán mindent lehetett, akár még mezitláb csatangolni a pocsolyákba, amit odahaza, ha édesanyám látott volna, bizony-bizony összevonja a szemöldökét.
De azt hiszem, hogy volt egy óriási különbség, mert ha kint szabadjára engedtek, hogy na, pocsoljál benne a vízbe, meg érezd jól magad, akkor viszont az asztalnál ott más volt a rend, én azt hiszem.
Hát más volt a rend, és a tiszteletadás is más, de ők maguk úgy viselkedtek, hogy szeretettel fordultak hozzánk, és óhatatlanul kiváltották belőlünk is a szeretetet, meg a tiszteletet is. Azt soha nem felejtem el, hogy a nagymamám, meg a nagyapám, amikor ugye kint a füvet, a szénát elrendeztük, ő hozta a tarisznyába magával az étkeket, és mi nekünk vizes korsóval kellett a kútra menni vízért, és amire mi megjöttünk a vizes korsóval, gyerekek, addigra már a kockás kis abrosza meg volt terítve, és mindenki falhatott. Ugye többnyire száraz étel volt, amikor messzire mentünk a háztól, de annál finomabb hatán se lehet képzelni.
És hozzá forrás vizet inni.
Hát bizonyos, micsoda hideg kútvíz volt az.
És más volt az íze itt, és más volt 3 kilométerrel odább.
Hát igen, minden kútvíz más, és különösen odafigyeltek pont húsvét tájékán, hogy kitisztították az emberek a kutakat, és hát hozzátartozik a húsvét ünnepkörhöz. Most is tart ez a hagyomány, hogy határjárást tartanak, hozzátartozik az áldás. Az az igazság, hogy a Ceausescu rendszer idején hát ugye betiltották, hogy keresztfával, keresztel a pap körbe menjen a falu népével a határon. Ennek ellenére megmaradt ez a szokás.
És ez mindenféleképpen az embernek mit sugal? Ragaszkodást, az, hogy tudja, hogy hova tartozik, mivel tartozik arra a helyre.
Igen, hogy tudja, hogy hol a helye, hogy az embernek hol a helye a természet és a jóisten rendjében. Ez egy nagyon fontos dolog, ismerni kell a határainkat, és ismerni kell a jóistennek a kegyét, a szeretetét, és hinni kell, mert a hit, a remény és szeretet nélkül nem élet az élet.
Ez fogalmazódik meg gyakorlatilag minden munkádban, amit ilyen módon otthonról hoztál, amit elhoztál nekünk, amire nekünk égetően szükség van, hiszen te más szemmel láttál bennünket először, és gondolom, hogy megijedtél talán, amit láttál itt.
Nem mondom, hogy megijedtem, csak... furcsa volt, hogy mivel itt nem volt Ceausescu rendszer, persze tudom már, hogy itt is volt egy ominózus 40 év, ami hozzájárult ahhoz, hogy azt a történelmi ismeretet, vagy azt az erős hagyományőrzést, a magyarság keresést és ragaszkodást a gyökerekhez, azt megpróbálták ugye az emberekből kiírtani, elűzni és nem erősíteni. Nálunk a családban édesapám volt az, aki mindig olyan könyveket adott a kezünkbe, úgy nevelt, úgy magyarázott, és sokszor a tanáraink is részben voltak olyan tanáraink, akik az igaz történelmet tanították meg nekünk, még ha nem is lehetett. Úgyhogy édesapámnak nagyon-nagyon sokat köszönhetek, nem csak a magyar történelem, hanem a magyar irodalom szeretetét, és a művészeteknek a szeretetét is ő plantálta belém. Tőle örököltem a tehetséget, de édesanyámtól a szorgalmat, és azt gondolom, hogy a kettő egymás nélkül nem sokat ér.
Gyerekkorában, amikor ilyen könyvek kerülnek a kezébe, ki volt ez a történelmi egyéniség, aki nagyon megragadott?
Hát nagyon-nagyon sok olyan történelmi személyiség van, akit én csodálattal úgy néztem rám, mint hogyha egy angyal lenne, egy tünemény lenne. De volt olyan is, akinek a helyébe képzeltem magam gyerekfejjel. Gondoltam Árva Betlen Katára, akit úgy sajnáltam, hogy mindenkit elveszített, hogy én akartam lenni az ő ölelő támasza. Vagy éppen Zrínyi Ilona. Úgy képzeltem magam, mint a határvédő, a vár ormán harcoló Zrínyi Ilona, és annyira tiszteltem és szerettem az ő személyiségét, hogy nem tudtam elvonatkoztatni ettől, a helyébe képzeltem magam gyerekként is. És hát bizony már akkor elhatároztam, hogy ha egyszer majd a jó Isten megengedi, akkor megmintázom őket az én kis magyar nagyasszonyom soraiba, és hát ez megtörtént, Istennek hála, ma már 59 magyar nagyasszonyt mintáztam meg, és mutattam be a nagy közönségnek.
Hol lesz a következő kiállításod, és mikor?
Valójában épp a magyar nagyasszonyok szinte teljes anyaga a Széchenyi Kastély Múzeumban van kiállítva, úgyhogy aki Hollókőre utazik, és a húsvéti ünnepkört szeretné ott megnézni, nem messze van Széchenyi Hollókőtől, ajánlom figyelmükben, nyitva lesz az ünnepek alatt is a kastély és a múzeum, ne felejtsék el, magyar nagyasszonyok teljes anyaga látható szinte ott. És hát a magyar mesevilág pedig most épp húsvét előtt 23-án kerül kiállításra Fonyódon a Városi Múzeumba, úgyhogy a magyar mesevilágra éhes gyerekeket kérem szépen, hogy hozzák el, és nézzék meg őket.
Néhány dolgot mondjál, ami úgy kezd felsejleni benned, hogy na ezt mindenféleképpen a közeljövőben majd valamikor megcsinálom.
Tavaly évben készült el a Magyar Örökség kiállításomnak az első része, ahol a magyarság erényeit mintáztam meg, különleges fára komponált, áttört reliefes kompozíciókba, ezek az úgynevezett hondalák. Ezt a kiállítási témát szeretném folytatni az idén, és hát remélem, hogy sikerül augusztus környékére elkészülni a második résszel is, ahol már a nagyobb kompozíciók készülnének el. Ezen kívül több mint 3 éve, hogy támogatom Észak-Borsodban a Lider Unió Egyesülethez tartozó 22 települést, olyan települések ezek, ahová kevésbé utaznak el az emberek, és ott is élnek jó magyar emberek, és mint kerámiaszobrász és művész úgy tudom őket támogatni, hogy megmintázom minden egyes falunak a legendáját. Az első éppen most készül, Domaházának festi Masa néni, aki 80 éves korában ott festegetett, és ezt a gyönyörű templomot telestele festette stációkkal, oltárképekkel, és úgy gondolom, hogy méltó módon kell neki emléket állítanunk.
Az asztaltól, a családtól, az elválásig mindent átsző, a régmúlt belénk ivódása, és olyanok, akik a kihívásoknak eleget tudnak tenni. Ilyen például az a picik is valami, amiről sokan nem is gondolnák azt, hogy mennyire fontos, ott vannak a locsolóversek. Én azt tapasztalom, hogy a legtöbb gyerek ma buta locsolóverset mond. Ezt most törjük meg, segíts nekem abban, hogy egy igazi hazai locsolóverset mondanál.
Igazából régen a húsvét hétfője az az örömnek, a nevetésnek a napja volt, amikor jó volt összetalálkozni az ismerősökkel, a rokonokkal, amikor információt cseréltek, és vendégeskedtek a lányok, az asszonyok ünneplőbe öltöztek, egész nap vendégeket vártak. A férfiaknak bizony ki kellett mozdulni otthonról, és helyt kellett állni. Én bízom benne, hogy vannak olyan magyar családok, ahol ez a hagyomány él. Nem tudom elfelejteni édesapám locsoló versét. Ő minden húsvétkor ő az első ember, aki meglocsol bennünket. Ez így hangzik. Pacsirtaszó keltett fel máma, édesanyám se tudja, csak úgy titokba jöttem, hogy e szép rózsaszálat megöntözzem. Locsolásom helyén viruljon a rózsa, ezt kívánja a Korondi Józsa.
Mi az, amit kívánnál a hallgatóknak, és mi az, amit magadnak szeretnél?
Én azt szeretném, hogy a húsvét ünnepet a családom körébe tölthessem, sok-sok vendéggel, locsolóval, öröm ünnepként élve meg, és remélem, hogy minden családnak megadatik ez, minden gyermeknek, hogy találkozhasson édeszüleivel, rokonaival. És igazából azt szeretném, hogy Krisztus feltámadása valóban minden szívben elérkezzen, és hogy a Jóisten a húsvéti örömünket áldja meg.
Így legyen. Amen.
Erdély ország sok szép vize, bár sokat ittam belőle. Ittam, s innom kell belőle, mert kénytelen vagyok véle.
Kedves hallgatóink, Józsa Judit keramikus szobrászt hallották, segítőtársaim Keceri Zsuzsa zenei szerkesztő, Fülöp Csaba és Honfi Anikó hangtechnikus. Köszönöm figyelmüket, és további jó napot kíván önöknek a műsor szerkesztő műsorvezetője, Hegyesi Andrea. A viszont.